mitől lesz gamer mobil egy gamer mobil, azaz mitől lesz a játékosoknak igazán jó. Erre a Xiaomi most két új készülékkel adja meg nekünk a választ. A Black Shark 3 és Black Shark 3 Pro, már megint a nevezékeknél tartunk. Tehát ezek a készülékek elsődlegesen a kijelzőjükkel tudnak igazán nagyot villantani, és nem is csak a megjelenítési sebességük, ami nagyon jó, 90 Hz-es, tehát az átlagos okostelefonok másfélszerese, hanem az érintésérzékelése is nagyon durva, egészen pontosan 270 Hz, ami az eddigi csúcstartó 240 Hz-re is rátesz még egy kis lapáttal.
Ezen a szinten mondjuk már nem tudom, van-e ennek értelme, de oké.
Hát a megjelenítésről mindenképpen fogunk beszélni az S20 kapcsán, a 120 Hz-es kijelzésről. A 90 Hz-es kijelzés az megint egy érdekes kérdés. Ez meg, hogy most ez 240 vagy 270, ez nyilvánvalóan egy ilyen státuszszimbólum, vagy egy ilyen jó marketingeltő dolog, hogy a világ leggyorsabb érintésérzékelési okostelefonja. Lehet, hogy mobilos e-sport szinten már van, akinek ez tud számítani. És nyilvánvalóan azért is lesz egy gamer mobil, mert nagyon jó kialakítása van arra, hogy az ember játszon rajta. A Pro változatnak ehhez van kettő darab fizikai trigger gombja, amivel célozni, lőni, gázt adni, fékezni, attól függ, hogy milyen játékot játszunk, kiválóan lehet, és nyilván jobb érzékenységet és jobb visszajelzést ad a játékos számára, mint egy sima érintésérzékelős gomb, amiből már egy csomófélét láttunk eddig is. Illetve nyilván az erős hardware is egy gamer mobilnak a tipikus ismérve, úgyhogy Snapdragon 865, tehát a legfrissebb Qualcomm és legerősebb Qualcomm chipet kapta, 5G támogatás, Wi-Fi 6, 8 vagy 12 GB RAM, és akár 256 GB-os UFS tároló jellemzik ezeket a készülékeket. Nyilván az áruk az erősen csúcsmodellre utaló, ehhez képest azért a hátlapi kamerarendszer már papíron sem kiemelkedő, de van egy magneses töltő a készülékhez, amivel mindenféle zavaró kábel nélkül rá lehet cuppantani a töltőre a készüléket, úgyhogy tovább tudunk vele játszani. Úgyhogy egy csomó érdekesség van a Black Shark 3-ak kapcsán, amit még érdemes lehet elmondani, hogy 65 wattos Type-C töltő jár hozzá, ami hát döbbenetesen gyors, 38 perces 0-ról 100%-os töltéssel kecsegtet, mindezt 5000 mAh-órás akkumulátor mellett.
Két Huawei készülékről is kell beszélnünk. Most már biztos, hogy megjelenik itthon a P40 Lite, és az is biztos, hogy nem lesz rajta Google Mobile Services, tehát ez lesz, a Huawei legalábbis azt mondja, hogy ez lesz az első olyan nagy mennyiségben értékesített telefonjuk, amely már teljes mértékben a HMS-re, tehát a Huawei-es hát ilyen Google pótlék szolgáltatás csomagra alapoz. Ugye ennek a története azt szerintem már a legtöbb hallgatónk ismeri a sztorit, de azért elmondom újra, hogy 2019. május 19-én az Amerikai Egyesült Államok embargós listára rakta a Huawei-t, ami azt jelentette, hogy attól a pillanattól kezdve csak külön engedélybirtokában üzletelhettek amerikai cégek a kínai gyártóval, és ezt az engedélyt a Google nem kapta meg, bár nemrég egyébként hivatalosan folyamatta a kísérte, ha lesz időnk, akkor ezt még majd kifejtjük részletesebben, és ez azzal járt, hogy a friss Huawei készülékek nem kaphatják meg a Google licenszt, ami ugyan a nyílt forráskódú Android operációs rendszer használatát nem korlátozza, de Google Mobile Services nélkül egy csomó alkalmazás az nem működik, ezen alkalmazások közül a fontosabbak a Gmail, a YouTube, a Google Maps, a Play áruház, vagy éppen a Drive, ami ugye a felhőszolgáltatása a Google-nek. A Huawei pedig erre választ lépésként elkezdett egy saját ökoszisztémát összerakni, ez a HMS. Rengeteg pénzt kellett valószínű beleölniük, és tehát napról napra fejlődik tulajdonképpen, de hát azért nem volt erre több évük, hogy ezt kidolgozzák, úgyhogy még mindig vannak olyan dolgok, amikben egyszerűen kényelmetlenséget okoz az, hogy HMS van Google Services helyett. És a P40 Lite az egy ilyen készülék lesz, és ugye Magyarországon is megjelenik majd. Árat ugye nem mondhatunk, de elég vonzó áron kínálja majd a Huawei. valószínűleg nem véletlenül, Freescreen 810-es rendszercsippel, ami egy nagyon potens megoldás, nagyjából a Snapdragon 730-as szintjén, sőt egy picit a fölött teljesít, 6 giga RAM-ot beleraktak, 128-as belső tárhely, 6,4 hüvelykes IPS kijelző, kameralukkal, ami a bal felső sarokban bújik meg, az új lenyomatolvasó a telefon jobb oldalára került, ez egyben a bekapcsoló gomb is, két nanoszimet lehet belerakni, a hátlapon pedig 4 elemű kamerarendszer vonja magára a figyelmet, egy 48 megapixeles főkamerával, ami quad-bayer szűrővel rendelkezik, egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű egységgel, és két darab 2 megapixeles további kamerával, amelyek közül az egyik egy makrókamera, a másik pedig egy mélységszenzor. A hátlap alatt pedig 4200 mAh-s akkumulátor terpeszkedik, ehhez 40 wattos teljesítményű gyors töltés dukál, és az adapter az része lesz a gyári kínálatnak. Nem hagyták le a 3,5 mm-es jack csatlakozót sem, úgyhogy igazából meglátjuk, hogy mennyire fogják szeretni a felhasználók, mert tudása alapján akár szerethetnék is. És a másik ehhez kapcsolódó készülék, hogy bár eddig ugye a Lite széria volt a Huawei-eknél így, hogy mondjam, a legolcsóbb egy adott készülék családon belül, de Európába is megérkezik majd a P40 Lite E, ami tulajdonképpen egy átcímkézett Huawei Y7P lesz. Lengyelországban már lehet tudni az árát, és nem rossz az árazása, és egy Huawei Band 4-et is adnak azon a piacon hozzá ajándékban, ami persze nem jelenti, hogy itt is fognak, de hát azért némi esély mutatkozik rá. Ez 6,39 hüvelykes IPS kijelzővel van felszerelve, aminek 720p plusz a felbontása, ugyanolyan kameralukas, ami a bal felső sarokban figyel, a hátlapi kamera pedig egy 48 megapixeles megoldás itt is, de valószínűleg gyengébb minőségű, és jár mellé egy 8 megapixeles ultraszéles kamera, illetve egy 2 megapixeles mélységszenzor, az AI funkciók azok nyilván adottak. A RAM mérete 4 GB, 64 GB-os lesz a belső tárhely, és egyelőre még csak Lengyelországban érhető el, de hát én elég valószínűleg gondolom, hogy talán a magyar piacon is bevezetik majd.
HMS-sel kapcsolatban még aztán érdemes elmondani, hogy most éppen van nálunk 2 darab ilyen készülék is, ami a Huawei-nek ezen a most kezdődő érájából származik. És hát nyilvánvalóan rengeteg kompromisszum köti ezt a felhasználókat, és az előző héten már erről beszéltünk, ugye? De azért látni kell azt, hogy azért a használhatatlanságról nem beszélhetünk, tehát hogy azért összességében, akit a Google szolgáltatások hiánya nem feltétlenül zavar annyira, az azért érdemes megnézni ezeket a készülékeket, és tényleg érdekes, hogy egy P-szériás készüléket mernek ennyire jó áron adni, és mernek ilyen...
Hát valószínűleg muszáj, tehát igen, hogy ő nem merő szeretetből csinálja a Huawei, hanem el kell terjeszteni a HMS-t meg. Igazából azért valahol mennyire, nem is tudom, senki nem gondolta, vagy kevesen gondolták korábban, hogy ennyire Google függő ez az egész androidos történet, mert ugye mindig ment ez a nyílt forráskódú rendszer, és a többi, de azért szépen megoldotta a Google, hogy annyira ne legyen használható, ők nincsenek. A Huawei meg most elkezdett azon dolgozni, hogy azért mégis legyenek használhatók ezek a telefonok Google
igen,
nélkül is.
És közben meg ugye rengeteg alkalmazásfejlesztő ilyen szempontból az egyszerűbb utat választotta, és Google rendszeren keresztül engedélyeznek mondjuk egy bejelentkezést, ami nekik nyilván egyszerűbb jogilag, meg egy csomó egyéb szempontból is. Ilyen például a BKK futár, aminek a használata például sokkal nehezebb, vagy hát jelen pillanatban még nem megoldott ezeken a HMS-es készülékeken, azért ezt mindenképpen érdemes megrákcsálni, mielőtt az ember így dönt, de hát az biztos, hogy itt egy nagyon komoly összefogás várható Kínában is, hogy az alkalmazásbolt az esetleg ők is valamilyen formában megalapítsák, vagy felhúzzák, ugye több gyártó is beszélt már arról, hogy ezzel kapcsolatban készülnek valamire közösen.
Hát ugye érintettek abszolút, tehát bárki tiltólistára kerülhet
Amerikánál. Így van, és nyilván az lesz a kommunikáció, hogy nem akarják megvárni azt, hogy mikor lesznek ők is kitiltva, hanem inkább megcsinálják maguknak. Nyilván nem mögött azért vannak anyagi érdekek is, tehát tudjuk, hogy a Play áruháznak is azért van egy masszív adója minden egyes letöltés után. Úgyhogy biztos, hogy nagyon érdekes lesz a következőben ez a kínai telefonok, androidos telefonok, ki hogyan fogja megoldani a saját ökoszisztémáját, mennyire lesz rugalmas az egyik vagy a másik szolgáltató. Ez valószínűleg eldöntheti a következő néhány évnek mobil piacát, főleg az olcsóbb szegmensekben és persze leginkább Európában.
Igen, minden esetre nagyon nagy érvágás a Huawei kiesése a Google-nek is, úgyhogy, mint azt mondtam is, beadták már az engedélykérelmet azzal kapcsolatban, hogy ők mégiscsak kereskedhessenek a Huawei-jel. Hát meglátjuk, hogy Trump úr, illetve az ország vezetése hogyan fog ezzel kapcsolatban dönteni.
Megint egy nagyon mély téma következik, legalábbis ilyen hardveres téren. Megérkezett a MediaTek Helio P95, ami majdnem egészen pontosan egy sima MediaTek Helio P90, csak nagyobb felbontású kamerát képes kezelni. Tehát ez egy középkategória, nagyjából csúcsára pozícionált hardware maradt, Cortex A73 magokkal, PowerVR GM9446-os grafikus feldolgozóval, viszont hát nyilván ezek a... Ugye most megint van egy megapixel háború, ami most így erősen beindult, és hát gyakorlatilag a rendszercsip gyártók se voltak teljesen felkészülve arra, hogy ilyen minőségű, meg ilyen kapacitású képfeldolgozókat tegyenek be a rendszercsipjükbe, tehát eddig a 48 megapixeles is ugye bőven egy ilyen ráhagyásos dolog volt. Ugye a P90, ami ennek az elődje, vagy ennek az egy ilyen visszafogottabb változata, az vagy 48 megapixelt kezel, vagy 24 meg 16-ot, viszont a Helio P95 már 64 megapixeles kamerát is tud kezelni, ami ugye a Sony és a Samsung kínálatában is van, ilyen beszállítói szinten, úgyhogy nyilvánvalóan erre igény volt, de mindenképpen érdekes, hogy ennyire gyorsan kell lépni gyakorlatilag egy rendszercsipnek a még bőven az idejében, tehát még inkább az első harmadában, mint sem a széria végén.
Hát nagyon pörög az okostelefonos biznisz, azt abszolút látni kell. És hát egyébként másoknak is lépniük kell, például a Samsung az most elég komolyan ráfekszik a hajlítható panelek gyártására. Most nyilván lehetne hosszan beszélni arról, hogy jelenlegi formájában látjuk-e értelmét ezeknek a megoldásoknak, vagy nem. Én egyébként pont látom. Az viszont biztos, hogy jelenleg 260 ezer flexibilis kijelző jön le havi szinten a Samsung gyártósorairól. Ezt májusig 600 ezerre kívánják növelni, az év végére pedig közel 4-szer ennyi egységet szeretnének előállítani, ami hát valószínű, hogy nem csak a Samsung saját belső igényének a kialakítására lesz elég, hanem majd más gyártók is vásárolhatnak ebből a mennyiségből. A flexibilis OLED panelek gyártása elvileg egyébként pontosan úgy történik, mint a hagyományos hajlított kijelzőké, viszont az egyes részegységek és különböző anyagok csatlakoztatása már nem annyira egyszerű. Ehhez biztosít gépsorokat a Philoptics, májusig 13,8 millió, júliusig pedig újabb 5,84 század millió dollár értékben. Az új vágógépek és eszközök a Samsung új vietnámi létesítményeiben állnak majd üzembe. A dél-koreai Gumiban lévő, Gumi City-ben lévő összeszerelő üzem pedig a február végi párnapos leállást követően ismét teljes kapacitással dolgozik majd az S20, a Z Flip és a Fold modelleken. Úgyhogy hát megjöttek a hajlítható kijelzők, és itt is maradnak egy jó ideig, ez egészen biztos.
És ez már inkább a jelen, mint a jövő, viszont aki még nem unja a TCL koncepció telefonjait és koncepció paneljeit, az most náluk akár megnézhet egy két irányba hajlítható, pontosabban háromba összehajtható kijelzőjű készüléket. Nyilvánvalóan most már azt kell mondanunk, hogy ezeket a koncepciókat érdemes némi ráhagyással kezelni, hiszen a TCL nagyon régóta a hajtható kijelzős vonalon próbál mutatni ezt-azt, de működőképes, megfogható hajtható készülékük még nincs.
Hát van, csak nem jutott el a sajtóhoz. Hát lehet, hogy bent sorakozik a gyárban, tudod, 5 millió darab, csak még nem érett meg rá a piac.
Sehol nem volt kiállítva, sehol nem volt megmutatva, úgyhogy nincsen egy videó se róla.
Tehát... Fura egyébként, a TCL a harmadik legnagyobb tévégyártó most a világon, olvastam a friss statisztikákat, és ők szemmel láthatóan nagyon szeretnék ezt így megugrani, hogy legyen hajlítható kijelzős okostelefonjuk is. És én azt is gondolnám, hogy ha van olyan cég, akinek erre úgy van, nem tudom, tudása, meg kapacitása, meg pénze, akkor ők pont azon kevés cégek közé tartoznak, és tényleg mégse lehetett mégsehol kipróbálni ezeket a készülékeket.
Egészen furcsa. Viszont lehet, hogy előre akarnak menekülni, és már egy olyan nagy dolgot akarnak villantani,
letarolják a piacot.
Amivel ilyen, vagy legalábbis leesnek az állak. És hát ez a hajtható koncepció, amit meg lehet találni az interneten, ez tényleg egészen elképesztően jól néz ki, ez az összehajtható. Ugye itt úgy néz ki gyakorlatilag, hogy mint hogyha egy foldra ráhajtanánk egy Mate X-et, vagy egy Mate X-est. Tehát, hogy gyakorlatilag azt kell elképzelni, aki esetleg ismeri ezt a két telefont, hogy ugye van egy Mate XS-szerű, tehát kint van a kijelző és hajtható.
Csak az egyik része még befele is visszakanyarodik.
És az egyik még befele is visszajön, igen.
Az...
Úgyhogy...
Meglátjuk.
Fotókon érdekes, tényleg alaposan meg van mutatva, de hát ezt mindenképpen inkább látni kell.
Május 19-én új Nokia készülékek fognak bemutatkozni, ugye mivel a koronavírus elvitte a Mobile World Congress kiállítást is, ezért a legtöbb gyártó átszervez éppen, vagy hát már átszervezte az évelei bemutatóit, és a HMD Nokia új készülékeinek bemutatója az március 19-én lesz Londonban. Valami ilyen James Bond utalást egyébként fel lehet fedezni abban a videóban, amit ezzel kapcsolatban posztoltak, de semmit nem lehet tudni.
Bocsánat, azóta meg is erősítették egyébként,
ja,
hogy James Bond már 5G-s Nokiát fog használni a következő filmben, aminek ugye megint el lett tolva szintén a koronavírus miatt a premierje, de hogy ez már meg van erősítve, a Nokia már ezt ki is mondta.
Igen, ugye arról mondtak bármit, hogy mi lesz, mert ugye Nokia 8.2-t tippelnek, ami az jártó...
Az biztos, hogy az lesz.
5G képes készüléke lehet, de várnak sokan Nokia 1.3 meg 5.2 néven is alsó meg középkategóriás modelleket. Nem tudom, minden esetre ez a koronavírus, valószínűleg most nem nekünk kell erről igazán beszélni, meg egy percünk sincs már, de hát azért ezt az egész telekommunikációs meg IT szektort is nagyon térdre kényszerítette már most tulajdonképpen. Én azért már hallok pletykákat, hogy tehát egyes elemzők konkrétan gyártókat féltenek, hogy túl fogják-e élni ezt az egész történetet, hogy nincs normális beszállítás, várni kell mindenre, nem tudnak árukészleteket feltölteni most boltok, mert egyszerűen nem tudnak szállítani a gyártók.
Hát igen, ez egy rendkívüli módon Ázsia fejnehéz piac, tehát ez egyértelmű, hogy itt hatalmas áldozatokra kell számítani.
Na mindegy, meglátjuk. Ez volt a Szenzor első fele. Most jönnek a normál feles hírek, majd egy kis zene, utána pedig a Samsung Galaxy S20 páros tesztjével folytatjuk a műsort, maradjanak velünk.